A dekarbonizációs folyamatok erősítése szükséges ahhoz, hogy a bolygó légkörét megóvhassuk a széndioxid kibocsátás káros következményeitől. Egyebek mellett erről is beszélt a PwC jogi és adótanácsadási területének vezető ESG szakértője. A PwC legújabb tanulmányából kiderül, hogy a globális felmelegedés hatásainak ellentételezéseként a világ fejlettebb részein nemzetközi szabályokkal, illetve a szél és a napenergia felhasználásának növelésével küzdenek a tisztább környezetért. Magyarország ebből a szempontból egyértelműen a középmezőnybe tartozik, de az irány jó, ezt emeli ki a szakember, dr. Szalai Rita.
A globális felmelegedés visszaszorításához a jelenleginél jóval gyorsabban kellene csökkenteni a széndioxid intenzitást. A PwC ezzel kapcsolatban készített egy részletes tanulmányt nemrég. Mit tartalmaz ez a dokumentum?
Ez a Párizsi Klímaegyezménynek a célkitűzéseit veszi alapul, ami ugye arról szólt, hogy globális felmelegedés mértékét meg kell állítani maximum 2 Celsius fokban, amit az iparosodás előtti időkhöz mérnek, de lehet szerint törekedve a 1,5 Celsius fokos maximális emelkedésre, ezt látjuk mindig viszont ezekben a tanulmányokban, meg nagyon sok helyütt. Viszonyításképpen most 1,1 Celsius foknál tartunk. Annak érdekében, hogy ez be tudjon következni, elég nagyszabású akciótervet fogadott el például az Európai Unió is, nevezetesen ennek az egyik kimondott célja, hogy 2050-ig gyakorlatilag minden foszilis alapú energiafelhasználást meg kell szüntetni, és ennek érdekében szabályozási támogatási mindenféle egyéb intézkedések kerültek megfogalmazásra, és a PwC-nek ez a Net Zero Economy Indexe valójában ezt a haladást próbálja felmérni, hogy globálisan hogyan haladunk előre ebben a folyamatban, mennyire képesek a gazdaságok leválni működésükben a széndioxid kibocsátásról, vagy a fosszilis alapú energiahasználatról. A fő megállapítása ennek a tanulmánynak az, hogy sajnos rosszul haladunk, folyamatosan görgetjük magunk előtt ezeket a célokat, amivel a tanulmány dolgozik, ugye az egyik legfontosabb mutató, ez a úgynevezett karbonintenzitás, ez méri a dekarbonizációnak a haladását, azt mutatja meg, hogy 1 millió dollárnyi GDP-re hány tonna széndioxid kibocsátás jut. Azt látjuk, hogy a 2022-es évben ez az átlagos szint, ez 2,5% volt. Összehasonlításképpen ennek 15,2%-nak kellett volna lennie, a hatodát sikerült körülbelül elérni annak a haladás, ami a megfelelő ütemű lett volna. De hogy egy picit még visszamenjünk, ugye 2000-től indulnak a számok, tehát 2000 és 2022 között az átlagos csökkenés az 1,4% volt. Tehát azt látjuk, hogy azért ez igen nehéz. A G20 országokban is már a 11% körüli csökkenési ütem az nagyon nagynak számít, tehát ezt nem is nagyon értékel. Ennek következtében, ahogy görgetjük magunk előtt ezeket a célokat, a következő évtől emelkedik, tehát ott már egy ilyen 17,2% átlagot kellene elérni. Nyilván itt hullámzások vannak, szóval vannak évek, amikor nagyobb előrelépéseket sikerül elérni, van, amikor sokkal kevesebbet, illetve ugye általában nagy fejlesztések után kevésbé lehet jó csökkenési rátákat mutatni, inkább odázódik sajnos ez a sok teendő.
Ezt a 1,5 Celsius fokot hogy kell érteni? Ez évenkénti emelkedés, vagy van egy alapmutató, és ahhoz képest tér el 1,5 Celsius fokkal a következő adat?
A 1,5 Celsius fok az a globális felmelegedés, tehát ez az átlag felmelegedés, ami nem éves szintű, hanem ezt az iparosodás előtti időszakhoz mérik, hogy annál ugye ne legyen ez több. Igazából talán úgy is lehet erre tekinteni, hogy van ez a 1,5 százalék, meg a 2 százalék, meg a 1,5 százalék lenne az ideális, a 2 százalék meg mondjuk egy worst case szenárió, de hát sajnos a jelenlegi előrevetítések szerint ettől is nagyon-nagyon messze vagyunk, tehát messze 220 fok fölöttire várható a jelenlegi menetrend szerint ez a hőmérséklet emelkedés.
Mit tudnak tenni az egyes országok, és mit tudnak tenni a vállalatok annak érdekében, hogy javuljon a helyzet?
Sok a teendő, vannak ilyen nemzetközi szintek, nemzetközi egyezmények, Európai Uniós szabályozási keretrendszer, ezt tovább részletezik az egyes országoknak a szabályozásai. Egy nagyon komoly szabályozást indítottak útjára. Nagyon sokáig az történt, hogy ágazati szabályozásokban is nyilván voltak szigorítások, de valahogy nem annyira indult el ez a folyamat, és ezért ez a döntés született, hogy a pénzügyi szabályozásba ültették be ezt. változtatni, mérni kell a karbonlábnyomukat, hanem ugye figyelembe kell majd azt is venni, hogy célokat kell maguk elé kitűzni, hogy ezeket a klímacélokat ők a saját működésükben hogy tudják szolgálni, és ezeket folyamatosan nyomon kell követni. Kisebb vállalatoknál, akikre meg ezek a szabályozások nem fognak közvetlenül hatni, ott pedig az értékláncon keresztül fog jönni egy nyomás, mert a nagyvállalatokat arra is kötelezik, hogy az értékláncokat is folyamatosan átvilágítsák, tehát minden oldalról el fog indulni, meg a szabályozásról ezt látjuk, illetve hát egyéb dolgok, tehát a széndioxid kvóta adó, energiaárszabályozás, karbonvám, tehát ezek már mind abba az irányba mutatnak, hogy rászorítsák a piaci szereplőket arra, hogy átalakítsák a működésüket. De nyilván ez az egyik oldal, ugye ez a kényszerítő oldal, a másik oldal, hogy támogatásokat is próbálnak emellé tenni, nyilván ez is EU szinten is, országok szintjén is megjelennek, tehát hogy adókedvezményekkel, állami támogatásokkal próbálják ösztönözni ezeket a változásokat. A vállalati szint szintén nagyon erőteljesen érintve van. Azt mondom, hogy oroszlán rész jut a vállalatokra, hogy el kell kezdeniük először is megismerni a saját működésüket, tehát hogy fel tudják mérni. Ugye ez nem triviális egy magyar, mondjuk egy középvállalatnál, hogy ők tudják számolni mondjuk az ők karbonlábnyomukat, a kibocsátásukat. Tehát ugye meg kell tanulni ezeket a fogalmakat, tudni kell, hogy mik azok az eszközök, amikkel ezeket számba tudjuk venni, és befolyásolni tudjuk. Legegyszerűbb módszer az az, mondjuk, amikor azt mondjuk, hogy egy abszolút értelembe véve elkezdjük csökkenteni az energiafogyasztást, mert ugye nyilván ebből lesz egy teljes gazdasági szinten valamilyen szintű csökkenés, meg ez a legegyszerűbb, tehát mondjuk beállítjuk a termosztátot, a hőmérséklet szabályozást valamilyen szinten megkötjük. A tavalyi évben elég sok példát is láttunk erre vállalatoknál, aminek ugye az elsődleges oka az volt, hogy az energia árobbanás miatt ez egy költségcsökkentési tényező volt is, amit egyébként a másik oldalra vállalatok nagyon jól tudtak felhasználni egyébként a fenntarthatósági céljaiknak a mutatásához is, tehát hogy ott is tudtak egy eredményt felmutatni. Ez véges, hogy meddig tudjuk csökkenteni a hőmérsékletet, vagy meddig tudjuk szabályozni a légkondicionálást és egyéb dolgokat, vagy egy gyártási folyamatnak az energiai igényét ilyen módon. Ennél nyilván szofisztikáltabb eszközökre is szükség van, például az energiaintenzitásnak a javítása, tehát ugye egy egységnyi elfogyasztott energiával ugye minél nagyobb hatásfokot érjünk el. Itt már nyilván nagyon nagy szerepe van, hogy időközben az innovációnak, tehát hogy milyen új technológiák jönnek ki, vagy milyen meglévő technológiákat tud felhasználni egy vállalat, hogy hogyan tudja korszerűsíteni a berendezéseit, a gyártási folyamatát, a működését. Ez már egy elég forrásigényes mutatvány, tehát ehhez mindenképpen azért a vállalatok előbb-utóbb valamilyen külső forrásokat is kell, hogy igénybe vegyenek. Nem csak az állami támogatás nyilván az, ami szóba jön, hanem akár külső hitelfelvétel, kötvénykibocsátás, akár zöld kötvénykibocsátás, tehát különböző módokon tudják a forráshiányukat pótolni. Illetve ugye egy nagyon fontos módszer lenne ugye az, hogy az energiamixet kellene javítani. Egyrészt a szolgáltatóknál jelentkezik, hogy a szolgáltatók hogy tudják az energiamixben egyre inkább előtérbe helyezni, nagyobb mértékben alkalmazni a megújuló energia forrásokat, illetve hogy a vállalatok is hogyan tudnak erre rákészülni, tehát napelemek telepítésével, hőszivattyúkkal, egyéb módokon, picit forrásigényes, másrészt meg azért ennek is vannak korlátai, tehát a vállalati szinten, hogy ő milyen energiamixet tud igénybe venni, vagy ugye milyen szolgáltatót tud választani, vagy hogy egyébként mennyire épült ki e körül az infrastruktúra, láttuk itt azért a problémákat, ugye a napelemeknél, ugye a hálózatra való visszatáplálásnál, tehát nyilván ennek külső körülményei is adottak kellene, hogy legyenek. De ettől függetlenül ezen a vonalon egy globális szinten egy határozott fejlődést látunk, tehát ilyen európai, de USA és Ázsia szinten is a napenergiában egy több mint 24%-os növekedés, ami példanélküli volt ugye a 2022-es év folyamán, illetve szélenergia felhasználás is több mint 13%-kal nőtt. Még egy dolog van, amit szoktak alkalmazni a vállalatok, de ez inkább csak kiegészítő jelleggel, hogy ez az úgynevezett karbon ellentételezés, tehát hogy karbonkrediteket vesznek, vagy nem tudom, fát ültetnek, de ezek inkább tényleg csak kiegészítő módozatok, mert ezekkel nagyon nagy mértékű javulásokat nem lehet elérni, ennek vannak felső korlátai.
Mi a helyzet Magyarországgal? Mi hogy állunk ennek a programnak a teljesítésében, vagy megvalósításában?
Magyarországon Magyarországon a karbon intenzitás csökkenésének a mértéke, vagy ez az üteme, ez egyébként egy hasonló tendenciát mutat, mint az uniós átlag, de ami például egy érdekes adat, hogy 2022-ben 11,3%-os intenzitás csökkenést értünk el, ami kimagaslóan jó. A G20-aknál egyébként ez nem nagyon volt jellemző az elmúlt években, hogy ilyen szintű csökkenést értek volna el. Magyarország középszinten van körülbelül, tehát nem tartozik sem a legnagyobb szennyezők közé, sem mondjuk a szinte nulla szennyezők közé, tehát egy olyan átlagos szinten vagyunk.
A széndioxid kibocsátás csökkentésének részleteiről dr. Szalai Ritát, a PwC ESG vezető ESG szakértőjét hallották a jogi és adótanácsadási területről.